A bőrünkre megy. Pankotai Lili műsora. A szerkesztő Józsa Márta.
Köszöntjük a kedves hallgatókat, és azokat is, akik a YouTube-on néznek és hallgatnak minket. Nekik szeretném felhívni a figyelmüket, hogy mindenféleképpen iratkozzanak fel a Klub Rádiónak a YouTube csatornájára, lájkolják ezt a videót, de csak ha tetszett, és kommenteljenek, mert pörgeti az algoritmust. Ez itt a Bőrünkre megy, a stúdióban Rostás Ármin jézi egyetemista, és Havasi Zoltán, a Budapest Bike Mafia Egyesület vezetője. És abból az apropóból is vagyunk jelen, hogy az elmúlt hetekben -10-15 fokok is voltak az utcán, és ahogyan én tapasztaltam az interneten, hatalmas összefogás indult el, rengeteg influencer is beszélt róla, kézről kézre mentek a telefonszámok, hogy kit érdemes ilyenkor hívni abba az esetben, hogyha valaki az utcán éjszakázna. Az, ami az interneten tapasztalható volt, az a valóságban is így történt?
Igen, abszolút. Tehát mi az elején már beléptünk ebbe az egész dologba, tehát ugye a Bike Mafiában többek között az a jó, hogy viszonylag gyorsan tudunk reagálni. Tehát nem vagyunk annyira bürokratikusak, hogy ne gyorsan reagáljunk. Ez minden krízis helyzetnél egyébként elő szokott fordulni. Legyen ez az orosz-ukrán háború, vagy éppen legyen a 2000, vagy a pandémia, vagy éppen a 2017-es krízis hideg, ami hasonló volt egyébként a mostani, akkor nem volt ennyi hó, meg egy kicsit hidegebb is volt, tehát akkor ilyen -20 volt éjszaka. Akkor egy ilyen egyhetes krízis nevű akciót hirdettünk, akkor nagyon-nagyon sokan jöttek el hozzánk takarókkal, mindenféle olyan dologgal, konzervekkel, étellel, stb., amiket el tudtunk vinni a melegedőkbe, hiszen ilyenkor azért jóval-jóval kevesebben vannak kint az utcán, és idén besegítettünk a Menhely alapítványnak a munkájába is a saját eszközeinkkel, mint civilek, de mivel tapasztalt emberre, Tóth Ákos, az Age of Hope-nak a főnökével voltunk kint az utcán, így szállítani is tudtunk hajléktalan embereket, tehát a gyakorlatilag tevékenyen bele tudtunk lépni ebbe az egészbe, nem csak bringásokkal voltunk kint.
Igen. Te hogy tapasztaltad, Jézi? Az utcán volt nálad ilyen? Találkoztál olyan emberrel, akinek mondjuk akár azt feltételezted, hogy mondjuk éjszaka az utcán fogja tölteni, ha mondjuk nem hajnali 2-kor voltál az utcán?
Én pont nem sok időt töltöttem mostanában az utcán, de persze, hogyha az ember akár a Calvinon átmegy az aluljáróban, akár a Blaha Lujza térnél, automatikusan belefut olyan emberekbe, akinek segítségre lenne az szüksége, és én azt vettem észre, hogy főleg a Calvin tér az a csomó pont az utóbbi időben, ahol nagyon sokan az aluljáróban töltik az éjszakát, és láttam, én nem is jutott eszembe először ez az egész téma, amikor ilyen hideg lett, és nekem a Partizánnak egy rövid videója, Gulyás Marcinak egy rövid videója hívta fel erre a figyelmemet először, hogy ez ilyen szempontból egy krízis helyzet, és olvastam egy olyan kommentet, mert mikor tudtam, hogy jönni fogok ide a stúdióba, és veled fogunk beszélgetni, hogy nem a ti Facebook oldalatokon olvastam ezt a kommentet, hogy nem lehet egy olyan kezdeményezés, mert nagyon sokan nem hajlandóak ugye bemenni akár büszkeségből, akár bármiből otthonba, hogy a BKV-val összebeszélni, hogy buszokat esetleg beszerezni, csak amíg ilyen hideg van, hogy ott is jobb tölteni az éjszakát, mint az utcán, és engem az érdekelne, hogy milyen alternatívái vannak egy otthonnak.
Hát a kávintérre azért találsz embereket egyébként, mert az egyetlen viszonylag fűtött aluljáró egyébként Budapesten, az összes többi az nem hasonló klímával rendelkezik. És te kérdésedre még visszaugornék egy kicsit, hogy ugye 17-ben meghirdettük a krízist, és pont ezért nem hirdettük meg, mert láttuk azt, hogy nagyon sok magánszemély megy egyébként különböző helyekre. És akkor neked is válaszolok. Az, hogy a BKV meg buszok, én ezt annyira nem tartom szakmailag alternatívának. Segítség szempontjából biztosan egyébként valamennyit ér, de nagyobb lenne szerintem a füstje. Több munka lenne vele, hát ez a főváros dolga. Hozzájuk tartoznak ezek a buszok, gyanítom. Én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben, amit meg lehet csinálni, az, hogy normális és olyan helyeket kialakítani, ahol az emberek méltóan tudják az időt eltölteni. Tehát ezek most, mivel most vörös kód van és krízishelyzet van, ilyenkor tényleg minden jó. Tehát, hogy alapvetően az, hogy túltolt szállások is vannak, vagy éjszakai melegedőhelyek, ahol már a folyosón fekszenek emberek, de még az is jobb, mint az utca. Tehát az utcán egyszer meg lehet fagyni, iszonyatosan átfúj a szél. Ha kín vagy, és beszélsz ezekkel az emberekkel, hiába van 8 takaró rajta, igazából reszket alatta. Tehát én nekem ez egy elég erős tapasztalásom most már sok éve, hogy hiába nem akar bemenni, a félelem vezérli alapvetően. Ha nagy képet nézzük, akkor az egészet kéne rendbe tenni ahhoz, hogy ilyen helyzetben is, és ne csak ilyenkor, hanem novembertől, meg szeptembertől, a hideg idő beköszöntével be tudjanak menni az emberek. Egyébként van egy csomó ilyen hely, csak éppen a környezet nem túl barátságos, mondjuk így finoman.
És mit lehet tenni, hogy a környezet barátságosabbá váljon? Vagy hogy mi az alapvető baj a környezettel, az egymáshoz való viszonyulások az ottani embereknek?
Az csak az egyik része persze. Tehát sok helyen van konfrontáció, de vannak olyan helyek, ahol nincs ilyen típusú konfrontáció. Tehát egy az sem mindegy, hogy ki hova érkezik be a krízisautóról. Tehát hogy ez nagyon fontos, hogy nem minden hely ilyen ám. Tehát nyilván vannak olyan helyek, ahol nagyon sok ember van, kevés a szociális munkás, vannak konfrontációk, a környezet az nem megfelelő, félnek a bogaraktól, vagy azt mondják, hogy még az utca is tisztában nál, amit ott tapasztalnak. Ez egy általános nagy probléma a hajléktalan ellátásban, nem csak ilyenkor, hanem azért minden napján tulajdonképpen.
Érezhető romlás ebbe a helyzetbe, akár a hajlék, most specifikusan hajléktalanokkal kapcsolatban, nem csak télen a hidegben, hanem mondjuk az, hogy hányan kényszerülnek arra, hogy télen az utcán töltsék az éjszakát az évek alatt.
Érdekes, hogy 15 környékén, én ugye 11-ben kezdtem a Bike Mafiát csinálni, és akkor azt láttam, hogy akkor volt egy nagyon erős emelkedés 15-16 környékén. Aztán, mintha csökkent volna, és most megint elég sokan vannak. A nyári időszakban lehet a legjobban megfigyelni, a nyári őszíti, a tavaszi időszakban lehet a legjobban megfigyelni azt, hogy mennyi hajléktalan ember van, mert sokkal többen nem mennek be a melegedőkbe, az éjszakai meg a nappali melegedőkbe, megoldják másképp a mindennapjaikat, viszont télen megfeltöltődnek ezek a melegedők jócskán. Tehát azt hiszem, 80-90%-os kihasználtsággal működnek a melegedők. Most pontos számot nem tudok, hogy hány hely van, de azért 10 000 fölött van jóval. Tehát a szállók és a melegedők és a minden egyben.
Szerinted mi lenne az első lépés, amit akár a fővárosnak, akár az államnak meg kell tennie, hogy ez a helyzet javuljon, vagy egy rendeződés irányába induljon
el? Ki kéne békülniük? Figyelj, hát alapvetően a szociális szféra, mondjuk például a hajléktalan ellátás, az sosem volt egy ilyen agyonsztárolt, nem tudom, népszerű dolog. Tehát, hogy soha nem lehet igazából, vagy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nehezen lehet megoldani, hogy bármennyi pénzt alokálsz ebbe az egészbe, nem nagyon lesz látszatja, még hogyha nagy eredményeket érsz el, még akkor se lesz jó. Tehát, hogy egyszerűen valahol egy pénznyelő, de persze ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem kell vele mit kezdeni. Én azt gondolom, hogy az egészbe... Tehát, hogy innoválni kéne bent. Az ott bent élőknek sokkal nagyobb számban kellene az életükhöz motivációt adni, ezáltal a bizalom is nő, célokat megfogalmaztatni, stb. Tehát egy olyan szakmai munka kellene egyébként, mind az állam, mind pedig a főváros részéről, ami per pillanat egyébként én azt látom, hogy tök mással vannak elfoglalva. Egyébként a Bike Mafiának az egyik lényege is ez valahol, hogy ezt a fajta innovációt valamilyen formában, akár a hajléktalan ellátásban, vagy éppen a családok átmeneti otthonában, anyautónokba, stb.
És milyen olyan akár általatok működtetett, vagy kitalált, vagy innovatív olyan kezdeményezés van, ami már most ugye azt látjuk, hogy igen, nem tudom, tél van, erre most azonnal megoldást kell keresni, és általában azért a szociális rétegnél akkor van társadalmi összefogás, és az is rövid ideig tart, ha éppen valamilyen krízis van. Miközben, hogyha azt az energiát, amit egy kríziskezelésbe tesz bele egy társadalom egy éven belül, azt mondjuk csoportosítaná egy olyan kezdeményezésbe, ami egy hosszú távú megoldást nyújt, akkor nem kéne a krízis esetekben ennyi embernek összefognia, hogy milyen olyan hosszú távú megoldások tudnak lenni. Egyébként akár a hajléktalanokkal kapcsolatban, akár menekültekkel kapcsolatban.
Honnan is kezdem igazából? Tehát a Bike Mafiának van egy olyan szerepe, hogy ezt az egészet megszokják az emberek, tehát kezdik el szeretni azt, hogy ezt lehet csinálni. Tehát az, hogy hajléktalan emberekkel foglalkozni, mint civil, az, én azt gondolom, hogy 11 előtt, mielőtt elkezdtük, én nagyon láttam azt, hogy az annyira szexi lett volna egyébként, mint amennyire most már sokkal inkább az. Tehát az emberek egyszerűen elkezdtek tudatosabban gondolkodni társadalmilag, és megfognak egy ilyen témát is, mint a hajléktalanság, vagy a hajléktalan ellátás, együtt élni azzal, hogy akkor ők most tudatosan építkeznek, és ők hozzáadják a energiáikat ahhoz, hogy másokon segítsenek. Tehát ez én azt gondolom, hogy 15 év alatt, amióta én ezt csinálom, azért ez jelentős változás van. Ez az egyik. A másik az, hogy a Bike Mafiának olyan megoldásai vannak például, ami élményeket ad ezeknek az embereknek, ez lehet csatlakozni, tehát hogyha kell, akkor a Balatont visszük el a hajléktalan szállókra, tehát ilyenünk van, akik nem jutnak el a Balatonra, oda elvisszük mi. És ez ilyen... nagyon fura, hogy mi van. A medence, a lángosos, a fagyis, a bajszos szint is, amelyik ott szintetizáltatózik, stb. Ezt mind megkapják egy nap, és már most tehát februárban megkérdezik egyébként, hogy lesz-e nyáron, mert hogy annyira szeretnék, és akkor átélik ugyanazokat, amit akár a kamasz éveik alatt átéltek, stb. Meg van kertmozi, meg ilyenek, szóval, hogy minden olyan dolgot, amit egyébként a Balatonnál mondjuk így megtapasztaltak korábban, azt elvisszük nekik. Ez persze mondjuk, hogy ez nem egy innováció, de az, hogy utána azok a tehát van miről beszélgetni. Tehát egy hajléktalan szállón alapjától nem történik jóformán szinte semmi. Persze ott, ahol vannak szociális munkások, van erre valamennyi energiájuk, hogy külön emberekkel foglalkozzanak, ott lehet, ott nyilván működnek dolgok, de ilyen élményeket biztosan nem tudnak garantálni. De ha más nem, akkor azt mondom, Seeds for Hope nevű projektünk, ami arról szólt, hogy zöldítettük a hajléktalan szállók melletti területeket, és magas ágyáskot alakítottunk ki, és ott azok az emberek, akik ott éltek, azok tudtak termelni maguknak. Tehát, hogy folyamat, és nyilván edukálni is lehet őket közben. Tehát folyamatosan történik valami olyan dolog, ami kicsit több, sőt, célokat határoztat meg azokkal az emberekkel, akik ott élnek, és elkezdenek velük aktívabban foglalkozni. Minden embernek egyébként alapvetően, aki az utcán él, aki a hajléktalan szállókon él, sőt, egyébként tovább megyek, aki lakásban él, tehát magunkról is beszélnek, igazából arra vagyunk kiélezve, hogy a figyelmet kapjuk meg. És ez a figyelem, ez baromi fontos. Ez akkor is fontos, hogyha az ember nem vallja be egyébként, hogy ő egyébként ezt szeretné megkapni.
Igen, az nagyon érdekes volt számomra azt végignézni, hogy az elején elindult, igen, én is egyébként a Gulyás Marcéknál láttam először ezt a kezdeményezést, majd a Kutyapártnál nem sokra rá, hogy egyébként a legtöbb ember, aki megfagy télen, a saját otthonaikba fagynak meg. Hogy nyilván az egy, most nagyon rosszul fog hangzani, hogy eladhatóbb dolog, amikor valaki az utcán fekszik, és lényegében nyomorpornóként adják elő sokan, de mégiscsak annak az az eredménye, hogy hatással tud lenni az emberekre, ami által ők is cselekednek. Na most már az egy sokkal eladhatatlanabb verzió, amikor valaki a saját maga házába fagy meg konkrétan télen, mert hát az a négy fal közt történik. És hogy lehet mondjuk azt kiküszöbölni? Egyébként akár csak azt, hogy pont kint beszéltétek még mielőtt az adás kezdődött, hogy amikor hirtelen történik valami, akkor hatalmas az embereknek a figyelme, több százan vagy több ezren mennek, akár mondjuk, hogyha menekült hullám van, akár amikor az orosz-ukrán háború elindult, akár most, és közben meg hasonló hidegek vannak, vagy lesznek, vagy voltak, ami igen, nem mínusz 15 fok, de mondjuk mínusz 3 fok, amiben szintén meg lehet fagyni. Hogy akár a figyelemnek a csatornázása, amikor nincsen krízis, vagy nem feltűnő a krízis, mondjuk ha nem esett volna ennyi hó, ami elég egy bagatell dolognak tűnik, hogy ez számít az embereknek, hogy cselekednek-e vagy sem, akár abba, hogy a kevésbé feltűnő eseményekkor, vagy kevésbé eladható eseményekkor hogyan lehet mozgósítani ugyanúgy az embereket.
Hát nekem az a jó írom, hogy a Bike Mafiával azért ezt a 15 év alatt sikerült elérni, hogy kicsit populárisabbá tettük ezt az egész témát. Tehát én a nyomorpornót engem kiráz a hideg. Én nagyon nem szeretem egyébként, hogyha nem méltóság teljesen mutatják be azt a tevékenységet emberek. Az, hogy ezt pártososan tegyük, vagy ilyen keret teljesen, az a másik, amitől kiráz a hideg, azt szintén nem szeretem. Az, amit csinálunk, az egy teljesen logikus válasz arra, hogy egyszerűen azoknak az embereknek ott segítségre van szükség. Ők ugyanúgy egyébként ennek a társadalomnak a tagjai, sőt, hogyha az ember veszi a fáradtságot arra, én mielőtt a Bike Mafia elindult, én elég sokat beszélgettem hajléktalan emberekkel, olyan sorsokat láttam az utcán, aminek azt mondtam, hogy nem térhet ott véget. Tehát egyszerűen már pedig egyébként az a vége sokszor sajnos, hogyha az ember nagyon sok időt tölt az utcán, hogy onnan nincs visszatérés. Tehát, hogyha ez az alapvető hozzáállás, hogy ez egy logikus folyamat, és nem egy pártaszos baromkodás, meg nem tudom én, megmutatjuk a világnak, hogy mennyire jó emberek vagyunk, akkor ez kordában tartható. Tehát számomra ez a lényeg, ezért mondom, hogy a nyomorpornó az nem a mi világunk egyáltalán.
De egyébként ezt jól csináltátok, vagy én nyilván nincsen belátásom, csak annyira, hogy nekem is, én 19 éves vagyok, és a gyerekkoromból azok az emlékeim, hogy az iskolában szendvicseket csinálunk, ezeket nektek juttatjuk el, hallunk erről a dologról, tematizálva van, szerintem már a mi szüleink is egy sokkal érzékenyebb kör, mint az előtte lévő korosztályok, már az anyukáinktól is ezt kaptuk, már ezekkel a pejoratív megjegyzésekkel csak ilyen vulgárisabb közegben találkoztunk, de nem otthon többnyire. Tehát ez egy jó irányba megy, de hogy lehet szerinted kitágítani azt, hogy több emberhez, esetleg felnőtt emberekhez is eljusson, és hogy lehet érzékenyíteni a társadalmat ilyen kérdésekben, innentől.
Én ugyanazt tudom elmondani, mint az előbb. Gyakorlatilag igazából a folyamatos kommunikációval, és az, hogy egyébként ezt hogyan teszed, tehát hogy hogyan kommunikálsz erről a dologról, hogy ez természetes vagy nem természetes, hogy ez egyébként mindenki számára elérhető, sőt, és mellette meg kell tanítani az embereket segíteni. Tehát az, hogy hogyan nyúljon egy ilyen helyzetben ahhoz a problémához, ez nagyon-nagyon fontos, hogy el kell magyarázni. Tehát, hogy a felnőtt embereknek kell elmagyarázni egyébként, igen, tehát, hogy mit tudom én, 40-es, 50-es korosztálynak ugyanúgy. Ebben igazad van egyébként, hogy én speciál marhára nem kaptam még a sulitól, mert hogy ilyen jövőre leszek 50 éves, nem kaptam semmit az iskolától ezzel kapcsolatban, és az, hogy önkéntesség, fogalmunk nem volt arról, hogy mi az. Az, hogy segítségnyújtás ilyen szinten, fogalmunk sem volt arról, hogy majd az állam megcsinálja, stb. Ez közben meg egyébként az, hogy mi társadalmilag mondom, felelősséget vállalunk, bármilyen ügyért, legyen az tényleg nem csak a hajléktalanság, hanem bármilyen ügy, az egy viszonylag új generáció sztori. Tehát az elmúlt 10 év, 10 pár év. Persze, ahol sport, meg művészet van, ott volt önkéntesség mindig, de ilyen témákban, mint a szociális ügyek, ott sokkal-sokkal ritkább volt.
Van, most, hogyha abból indulunk ki, szerintem pont itt a gyermekvédelmi tüntetések és a gyermekvédelemnek a hát, hogy mondjam, felkapottságából fakadóan kerültek ki olyan információk, és nem vagyok benne biztos, hogy hajléktalanoknak a 40%-a sokszor, vagy 40%-ra emlékszem, de nem vagyok benne biztos, az utcán végzi. És a hajléktalanoknak egy nagyon nagy részét teszik ki azok a fiatalok, vagy jellemzően fiatalok, akik a gyermekotthonokból kerülnek ki. A maradék milyen történetek, vagy jellemzően kik azok, akik az utcán kényszerülnek lakni?
Nyilván tiritarka az egész. Alapvetően, hogyha megnézzük a hajléktalan emberek összetételét, a zöme, a java középkorú, vagy középkort elhagyó, már elhagyó férfi. Tehát ugye ez a legtöbben ők vannak. Benne van a férfi büszkeség, tehát ez a majd én megcsinálom, majd én megmutatom, majd én ezt a problémát meg fogom oldani. Ez elég gyakori, és nem tudja megoldani. Tehát nem tudja megugrani azokat a problémákat, amiket egyébként ő azt gondolja, meg tud ugrani. Akár legyen ez egy válás.
És ebből fakadóan már a megtörténés után sem fogadják el?
Már micsodát a
segítséget.
Ja, hát ez egy nehéz dolog. Tehát, hogyha ha belegondolsz abba, hogy neked egy kicsit törik az életed, és remélem ti még nem tartotok ott, vagy nem, és nem, soha nem is fog, de hogyha vannak ilyen krízispontok az embernek az életében, akkor segítséget kér, és ha kap segítséget, akkor elkezd azon gondolkodni, hogy oké, de ezt a segítséget meddig kérhetem azoktól az emberektől. És aki annyira elkezd lefele menni az életében, és zuhan, az az ember előbb-utóbb azt fogja mondani, hogy nem akarok más terhére lenni. Ez nagyon-nagyon gyakori egyébként. Nagyon gyakori, hogy igen, van család, igen, vannak gyerekeim, sok esetben azt se tudják egyébként, hogy ott él, ahol él. De erre is van példa, mondjuk a szállón lakik, vagy éppen az utcán, és azt mondja, hogy inkább nem keresem a családomat, és nem kerül tőle segítséget, szégyelli, és egyébként már kértem segítséget, meddig lehet ez, hogy nagyon sok összetevős az, hogyha valaki az utcára kerül, akkor onnantól mi a visszatérés. Oda baromi erősnek kell lenni, de tényleg nagyon erősnek kell lenni, és azt az erőt, azt valahonnan meríteni kell. Nekem vannak is sztoriaim, kaptam visszajelzéseket ezzel kapcsolatban, vagy kaptunk visszajelzéseket ezzel kapcsolatban, hogy például az a fajta utcai jelenlét, amit sokan meg szoktak kérdőjelezni, hogy mert azt gondolják, hogy mi konzerváljuk a problémát az, hogy kimegyünk többször, télen, nyáron, mindig, minden héten tényleg többször kimegyünk az utcán, hogy mi konzerválunk ezzel problémát, közben meg nem, hanem pontosan azt adjuk azt a egyrészt a figyelmet, a méltóságot, és mellette azt, hogyha valakinek van ereje, akkor mi egy kicsit tartsuk benne a lelket. Tehát nyilván információt is viszünk, meg vitamint, meg mindenféle dolgot, de hogy mellette igazából az, hogy a jelenlétünk nagyon fontos. Főleg úgy, hogy civilek vagyunk, tehát nem sem egy állami, sem egy önkormányzati cégnél nem dolgozunk, tehát nem ebben a minőségben, hanem mi kimegyünk, és azt mondjuk, hogy saját időnkből. áldozunk erre az egészre. És vannak olyan sorsok egyébként, akik azóta már összekapták magukat, valaki külföldön él, valaki Magyarországon él, és a mai napig egyébként ír nekünk, hogy mennyire fontos volt ez számára. Tehát igenis ez számít.
Én amivel találkoztam, hogy ezt, ha jól emlékszem, egy volt tanárom, aki ilyen különböző szociális ügyekben tájékozott és érzékeny mesélte, hogy ő azt hallotta hajléktalanoktól, akikkel beszélgetett, hogy körülbelül 5-10%-uk élhet valójában az utcán az embereknek, akiknek nincsen otthonuk, és hogy a többiek azok máshogy oldják meg, de a hajléktalan populáció akár Budapesten az valójában inkább a 10-szerese, 20-szorosa annak, amivel valójában találkozunk, illetve én még ezt a saválló szlenget hallottam, ez nem tudom, hogy emögött mi az igazság, hogy akik valóban az utcán élnek, azokat így hívják az ilyen hajléktalan körökben, hogy a savállók, akik kibírnak mindent.
Így még nem hallottam, hogy ők lennének a savállók. Abban van igazság egyébként, igen, hogy nagyjából az emberek ugye a hajléktalanságot úgy szoktak apostrofálni, hogy szőrös, most én is az vagyok, mindegy, szőrös ember loncsos frizurával büdös és maga alá vizel, és egyébként nagyjából egy középkorú vagy idősebb férfi, és az utcán él. Na most nem ez a hajléktalanság, tehát ez nagyon, nagyon távol áll ettől. Az a 200-300 ember, akivel ezt azonosítják, akit lát az ember egyébként Budapest utcáin, lehet, hogy kicsivel több, de egyébként azok, akik szállón laknak, és mondjuk a buszon odaül melléd, ezt soha nem mondanád meg, hogy ő hajléktalan szállón él, rengeteg ilyen ember van. A hajléktalanság az nem egy stigma. A hajléktalanság az egy állapot, az az állapot, amikor az embernek nincsen lakása, és nagyon nehezen jut egyről a kettőre. Ez a hajléktalanság. Tehát, hogy innen kellene az egészet nézni, és a hajléktalan nem az, akit az előbb leírtam.
Megütöttem én a fülemet a konzerválás. Nekem van egy hasonló álláspontom, bár nem az a fajta, ami teljesen fölöslegesnek tart minden egyes szociális lehajolást, pont ellenkezőleg, csak annak a hogyanja az, ami megkérdőjelezhető, hogy én nagyon sokszor érzem azt is, főleg ez inkább magyar specifikus, vagy inkább NER specifikus dolog, hogy akár egészségügy, akár oktatás, ha mondjuk egy hétre az emberek akár most hívjuk, akár jó emberkedésnek, akár csak a plusz munka beletétele mondjuk a tanároknak, hogy otthon pluszba időn túl javítják ki a dolgozatokat. Hogyha egy hétre a magyar társadalom nem látná el az államnak a feladatát, akkor ez már valószínűleg összeomlott volna. Vagy ha nem egy hét alatt, akkor két hét alatt, egyszerűen akkor elégedetlenség lett volna, és mi ezt a munkát beletesszük. Hogy hol van az a határ, ahol azt mondod, hogy például rendszeresen hívnak fel kórházakból, hogy 1 millió forintot szeretnének összegyűjteni egy légszűrőért a gyermekosztályon. És akkor ott vagy, hogy befizeted az adót, támogatsz helyeket, de nem tudod, hogy hol húzd meg azt a határt, ahol életben tartod lényegében a rendszert, vagy ahol ténylegesen segíteni tudsz. Hogy ez a hogyanon múlik? A segítésnek a hogyanjen?
Jó, körülírtad ezt a dolgot. Én erre azt tudom mondani, hogy szerintem nincs ilyen határ. Tehát, hogyha az ember ezt csinálja, akkor tehát én nem tudok ebbe belegondolni, hogy mikor hagynám ezt abba. Tehát nem is akarom igazából, mert hiába tudom azt, hogy mondjuk ez önkormányzati feladat, vagy ez egy állami feladat. Attól még nem azért csinálom, mert ez egy állami feladat, vagy önkormányzati feladat, és nem értek egyet vele, hanem abban hiszek, hogyha mi ezt közösen megcsináljuk, akkor mi egy egészségesebben működő társadalom vagyunk. Mondhatnám azt is egyébként, hogy ez mindig jelen volt egyébként egy társadalom életében, mindig vannak nehézségek, amiken egyébként mondjuk a civilek, egyébként a baráti társaságok összefognak, és mondjuk nagyobb szervezetek kialakulnak, és akkor lesz egy közös segítség. Szóval én azt mondanám, hogy az államtól elvárni mindent egyébként nem lehet sehol sem. Tehát az csak akkor működik, hogyha van közös társadalmi felelősségvállalás. És én azt gondolom, hogy az egyénben a lehető legmélyebben el kell ültetni, főleg a fiatalokban, meg a mostani gyerekekben a legmélyebben elültetni azt, hogy ugyanúgy felelős vagy azért a környezetedért, és ugyanúgy felelős vagy az egész társadalomért. Nyilván ez vidéken sokkal egyszerűbb. Tehát egy kis kommunában, ilyen kalákákban ez tökre működik. Tehát ott nem nagyon lehet hajléktalan embert, azért, mert a többiek segítenek rajta, befogadják, így úgy, stb. Most egy akkora városban, mint Budapest, vagy egyéb nagyvárosokban, ez simán másképpen működik.
Igen, én nem a mértékére értettem, vagy nem arra, hogy abba hagyod-e, hanem a hogyanjára. Tehát, hogyha mondjuk az, akkor fordítsuk meg megint, vagy egy más példa, hogyha Nyilván az emberek általában, vagy többségében úgy adakoznak, hogy pénzt küldenek. És nyilván a legegyszerűbb dolog, otthon ülsz, meglátod, hogy valakinek kell segítség, bepötyögöd a számlaszámot, és elküldöd a pénzt. Miközben nem feltétlenül, tehát hogy lehet megtalálni a támogatásnak azt a formáját, ami valóban akár az állam feladatát látja el, de azt nem úgy látod el, hogy jó, oké, itt van egy kis szelet, és lehet az akár hajléktalanság, vagy mondjuk speciális igényű gyerekeknek az oktatása, amit nem tud, vagy nem akar elvégezni a kormány, de hogy azt úgy végezd el, hogy hosszú távon nyilván megszüntetni soha semmit nem lehet, mert valamennyire meg fog tartani, de hogy visszamenjen. Tehát mondjuk van-e olyan pozitív példa például pont a hajléktalanoknál, ahol az van, hogy azokon a cselekvéseken keresztül, amivel támogatni lehet egy hajléktalant, az nem a jelenlegi létét tartja fent, hanem egy következő lépcsőfoknak az elősegítése, hogy bizonyos időintervallumon belül egyel kevesebb hajléktalan legyen.
Vannak reintegrációs programok, tehát ez a szakma nyilván alkalmazza is. Nem mindenki tud nyilván ebben részt venni, de azért vannak itt olyan, hogy mondom, olyan programok, amik ahogy fogalmaztál, egyel kevesebb hajléktalan ember lesz. Nálunk is van egyébként egy hasonló, ez a Kabók Péternek a sztoria. Nagyon-nagyon röviden annyi, hogy készítettünk egy filmet 2 évvel ezelőtt, ez a Szállóige című film, és 10 embert interjú voltunk, megkérdeztük meg az élet nagy kérdéseiről. Igazából úgy volt becsomagolva az egész, hogy egy ilyen plüss UFO leszállt, egy UFO leszállt, és egy plüss alien szállt ki belőle. És akkor ő kérdezgette a hajléktalan embereket a különböző szállokon, hogy miért van köldökünk, és mi a szerelem, és egyébként miért van itt, és mi ez az egész. És nagyon-nagyon jó válaszokat kaptunk, és ott volt egy Péter nevű, egyébként melegedőn élő, tehát nem is ment fel a hajléktalan szállóra, hanem mellett a melegedőben élt akkoriban Péter, aki nagyon-nagyon szépen beszél, nagyon szép válaszokat adott, nagyon mély válaszokat adott, és olyan orgánuma van egyébként a mai napig, mint hogyha valami szinkron színészt hallgatnál. Na hát, és akkor így elkezdődött bennünk valami ezzel az emberrel kapcsolatban, hogy amikor vágtuk a filmet, akkor így, úristen, milyen hangja van, hogy ez elképesztő, meg ezek a gondolatok, stb. Na lényeg, hogy megkérdeztük, hogy csinálunk-e egy hangos könyvet, és csináltunk vele egy hangos könyvet, és onnan elindult a Péter és a Bike Mafia sztoria. Tehát, hogy ez is egyfajta reintegrációs dolog. Ez a sztori meg gyorsan még annyi, hogy elkészült a hangoskönyv, ez egy online letölthető hangoskönyv tulajdonképpen, amiből 4 millió forint jött össze, és a Péterrel tulajdonképpen ebből, mint hogyha vállalkozók lennénk, tehát elindult a Péter konyhája, mert hogy ő régen a Gundelben szakács volt. Minden a konyha, meg a konyha művészet, meg a
Gundelben volt szakács, és abból lett...
Hát egy idő után aztán már nem volt, tehát jó pár évet lehúzott a Gundelben, ami azért egy viszonylag nagy nevű, ugye?
Sőt,
különböző helyekre, vagy különböző helyeken dolgozott. Egyébként úgy lett hajléktalan, hogy meghalt mellette a felesége az ágyban. És ott végleg bekattant. Tehát ott volt az a pont az életében. Tehát ha már példát kérünk, akkor, vagy mondunk, akkor ilyen is van. És 10 éve már az utcán volt, és akkor különböző szállókon, és így találtuk meg egymást tulajdonképpen. Ez a sztorink, és akkor Péter konyhája az pedig egy olyan következő lépcső volt, hogy nekünk van egy farmunk a Bike Mafiával, zöld edukáció van, meg termelünk kimondott a rászorulóknak, és a Péter ott főzött kint velünk, híres emberekkel, és ebből készült egy szakácskönyv, ez pedig a Péter konyhája című szakácskönyv, amiből szintén segítjük a Péter életét többek között. Tehát most mi gyakorlatilag közösen csináljuk. Azt kell tudni, hogy ez nem egy reintegrációs szakmeló, amit mi csinálunk, hanem a reintegrációhoz mi tudunk így beszállni, és ezt hívom én innovációnak, hogy egy-egy ilyen történetet tudunk írni közösen azzal az emberre, és már célokat adtunk, hogy megváltozott. Tehát az ember nem olyan, mint egy éve volt, vagy másfél éve volt. Célok vannak, figyelmet kap, elkezd tervezni. Az volt az első, hogy a melegedőről fölment a 4-1-ös szobába. Tehát, hogy ez volt az első lépése. Ami azt mondták egyébként, ez valószínűleg nem történhetett volna, enélkül biztos nem. És elkezd olyan dolgokat megfogalmazni, amit egyébként egy olyan ember, aki a mindennapokban mondjuk a karrierjére törekszik, az ugyanúgy megfogalmaz. És nem, na, ez lehet az ilyen dolgok lehetnek azok, amik cél tudnak adni, meg előre tudnak lépni emberek, viszont ez egy nagyon lassú és nehéz folyamat. Amilyen régóta benne vagy abban az állapotban, hogy hajléktalan emberként élsz, ugyanannyi kijönni belőle. Tehát, hogyha 12 év, akkor 12 év lesz.
Igen, én nagyon azt vettem észre, és szintén nem csak a hajléktalanokkal kapcsolatban, hanem valahogyan a társadalmunk egyszerűen, mintha a gondolkodásmódunkból fakad valószínűleg, hogy azt látom, hogy mindig, amikor krízis van, ugranak, és nem csak krízisbe lényegében, hanem bármi nemű probléma, ha adódik, akár egy társunkkal, akár a környezetünkben valakivel, akkor most így rosszul fogalmazva hozzávágjuk azt az aktuális segítséget, ami az aktuális állapotból, az aktuális állapotot oldja meg, de az, hogy ez hogy jön létre, vagy annak a létrejöttének a megelőzése akár, vagy ha már létrejött, annak az állapotnak a felszámolásáról sokkal kevesebb civil szervezet foglalkozik ezzel, sokkal kevesebb kezdeményezés van, még az aktuális krízis, vagy az aktuális segítség, ami lényegében aznapra nyújt mondjuk megoldást. És hogyan lehet mondjuk, nem tudom, Jézi, akár tőled is kérdezem ezt, hogy hogyan lehet egyszerűen több olyan kezdeményezést támogatni, vagy akár a civil szervezeteknek a figyelmét felhívni arra, hogy tök jó, amit csinálnak, és nem azt akarom elvitatni, hogy ők aznap segítenek valamin, de hogy valamilyen hosszú távú megoldást lehessen bizonyos dolgokra nyújtani, értem ez alatt pont a reintegrációt például.
Ezt számos helyen csinálják egyébként, hogyha azt mondjuk, hogy a Vörös Kereszt is egy civil szervezet, igazából ugye nem más, hogy nem tudom, te is megfogalmazhatod igazából, ami a fejedben van. Kíváncsi lennék.
Például van ugye a Kukorelli Andrének egy hasonló civil szervezete, mi is a nevük?
Nyugodt szív, azt hiszem egyébként az ő szervezetüknél, mintha.
Igen, nyugodt szív. A következő adásunknak a vendége, de igen.
Hogy ők például ugye a prevenció, az ő profiluk, és szerintem valahogy így lehet ezt működtetni, hogy már több olyan szervezet van, akire érdemes figyelni, és akár ugyanazt a problémát más oldalakról tudják megfogni, és amíg ti, ha jól tudom, nem foglalkoztok ilyen jellegű dolgokkal, hogy megelőzés, meg olyanokkal, akik még nincsenek utcán, tehát hogy szerintem, hogy ez a több, tehát hogy ez az ilyen poli szervezetek, ez szerintem egy jó felállás lehet jelenleg, meg hát nyilván, hogyha ezekbe támogatást fordítana a mindenkori hatalom.
Hát egyrészt nyilván
ez együtt bárhonnan támogatást mikroadományokon kívül, és itt nem csak államra gondolok, vagy fővárosra, hanem akár cégekre, vagy ilyesmi.
Igen, erről tudok beszélni. Még rád visszakanyarodva, bocsánat, amit az előbb kérdeztél, hogy azért az, hogy van egy akut probléma, vagy van egy nagy probléma, és a működik a társadalmi immunrendszer, az baromira jó. Egyébként ez szépen lassan, egyébként nyilván elhalványú. Ez mindig így fog történni, szerintem egyszerűen az emberek involválódnak egy problémába, és aztán szépen lassan megnő a saját problémáik. Tök érthető, hát mindenkinek van épp elég. Tehát, hogy nem lehet azt kívánni kérni, hogy akkor te most egyébként a nem tudom én, a hajléktalan embereken, te most a gyerekeken, te most, és ez egész életedet tedd föl rá. Tehát én azt gondolom, hogy ez elvárhatatlan egyébként az emberektől, de az, hogy szinten tudjuk tartani ezt a dolgot kommunikációval, természetesen megmutatjuk, hogy mi csinálunk, és a Bike Mafián azért tényleg az majd, hogy 3-4 heteket kell várni ahhoz, hogy egy-egy programra el tudjon egy ember jönni, az például tök jó, tehát azt látjuk, hogy töltődnek föl folyamatosan a helyek, valaki megragad nálunk, valaki tovább megy, valaki visszajön, tehát hogy én ezt a szimbiózist egyébként látom kicsit pozitívabb, mint te vagy ti. Tehát én azért látok itt nagyon erős változásokat az elmúlt 15 évben.
Igen, mi nem is vagyunk annyira benne, tehát a hétköznapjainkban nem ez a munkánk, vagy nem ez a hobbing, ha így nézzük, és nyilván abból fakadóan, hogy sokkal kevesebbet látjuk, és sokkal kevesebbet foglalkozunk vele, ezért azokat a minimális, de egyébként magához képest nagy változásokat, vagy nagy pozitívumokból mi kimaradunk, és inkább a negatívabb oldalát látjuk, akár a szócsatát a közgyűlésbe, akár a villamoson lévő hajléktalanokat. Viszont kicsit még visszakanyarodnék ahhoz, ami rendszeresen társadalmi vitát vált ki, és valahol hidat próbálnék keresni, mint te, mint ezzel az üggyel foglalkozó ember, hogy valahol a társadalomba az egy, vagy a jellemzően konzervatívabb és jobboldalibb beállítottságú emberektől, ha nem is abba a formába, és nem is azzal az elképzeléssel, hogy ők mondják, de van abba a jogosság, hogy a társadalomnak mindig volt egy leszakadt 10%-a. És nyilván baloldali felfogás pedig azt súlykolja, hogy ezt a 10%-ot a másik 90%-nak, vagy mondjuk a felső 10%-nak kéne kipótolnia. Hogy lehet mondjuk ebbe a jobb és baloldali kérdésbe, mint felfogásba valami olyan hidat képezni, ami nem is az, hogy na, aki nem dolgozik, ne is egyék, meg nem is az a felfogás, hogy ténylegesen, aki nem dolgozik, azt ténylegesen tartsuk el. Természetesen ez alól mindenki kivétel, aki akár önhibáján kívül kerül abba a helyzetbe, mondjuk nem tudom, kerekesszékes, vagy bármi más egyéb.
Én azt gondolom egyébként, hogy se nem konzervatív, se nem jobboldali, se nem baloldali kérdés. Tehát ez erkölcsi, semmi más. Ha én azt mondom, hogy a számomra, amit az előbb is elmondtam, hogy logikus folyamat az, hogy én azoknak az embereknek, akik az utcán élnek, vagy szállókon, vagy nem tudom én, nehezebb sorsban élnek, kutya kötelességemnek tekintem logikailag, hogy segítsek rajtuk, az azért van, mert nagyon jól tudom, hogyha, és nem, ez nem ilyen isteni tanítás, én magam nem vagyok vallásos, logikus az, hogyha másokat följebb próbálok emelni, és ez legyen egy, vagy sőt, sok emberrel próbáljuk ugyanezt csinálni, akkor az előbb-utóbb valamilyen formában sikerülni fog, azzal én is meg fogok emelkedni. És mondom, ez nem egy, nem tudom, ez új gondolat részemről. Ez logika. Tehát ez ennyi.
Igen, de most nem feltétlen csak arra a helyzetre gondolok, amikor olyan sors történeteket hallunk, amiből kifolyólag nyilvánvalóan mindenki számára érthetővé és megérthetővé válik maga az, ami történik. De hogy azért mégiscsak Magyarországon van nem kevés ember, aki odaszül mondjuk egy hatodik gyereket, és csak azért, hogy mondjuk több segélyt kapjon, hogy ott mit tud tenni a társadalom, hogy ne is az a narratíva váljon eluralkodottá, hogy teljesen kirekesztik őket, teljesen lenézik őket, nem veszik őket emberszámba, és a mi pénzünkből élőként mutatják be ezeket az embereket, de közben maga a probléma tényleg valódi, hogy arra hogyan tud rátekinteni az ember.
Itt ugyanaz tud lenni, tehát, hogy vannak kimondott olyan civil szervezetek, akik az olyan térségeket látogatják, ahol egyébként mondjuk a hatodik gyerek is jön, ott a nagy probléma az, hogy nincs edukáció. Tehát egyszerűen az, hogy nincs tudás. Nincs védekezés. Nem tudják mi az. Fogalmuk nincs arra. Ablakajtó nincs a házon. Ott egy embernek hiába mondod azt, hogy ne csinálj gyereket, mert egyébként neked rosszabb lesz. Igen, akkor több lesz a segély. Ez megy végig egyébként a falun. És akkor ezt tudják. Tehát itt a nagyon nagy probléma ez. Én azt gondolom, hogy nyilván ez államilag és közös, tehát együttműködve azokkal a civil szervezetekkel, akik tényleg segíteni akarnak, azokkal lehetne közösen megoldani. Tehát én azt gondolom, hogy kellene egy ilyen hajlandóság az állam részéről, és teljesen egyértelmű. Egyébként vannak nyilván, amiket valamilyen formában támogatnak, vannak ilyen alapítványok, nem látok mögé nagyon ki milyen hatékonysággal dolgozik, azt tudom például, hogy vannak olyan vidékre szakosodott, kimondottan kistérségben szakosodott szervezetek, akik kimondottan ezeken az embereken igyekeznek segíteni. Hát itt figyelj, itt igazából együttműködés kellene. Tehát, hogy ez csak ez az egyetlen, ami hogyha hosszú távra tervezünk, és ez nem 5 év, hanem ez 20 vagy 30 év, hogy közösen ezt a, nem tudom én, ezt az országot olyan szintre húzzuk, hogy működőképes legyen, és mellette egyébként hát inkább egyetértésben élnénk, mint széthúzásban.
Ez is olyan szempontból hasonló, mint az egészségügy és az oktatásnak a helyzete, hogy az a befektetett pénz és energia, amit ezekbe a szférákba öl az állam, hát ez nem 4 éven belül térül meg, de választás 4 éven belül van, ezért jellemzően rettentően el vannak hanyagolva, itt is speciálisan a gyerekek már csak azért is, mert nincs szavazati joguk, és ilyen szempontból az az elenyésző leszakadt réteg, akit egyébként mondjuk így is rá tudnak bírni arra, hogy a megfelelő helyre húzzák az X-et, hogy te mondjuk Ármin, hogy látod? Mondjuk a mi generációnkon belül, tudom, hogy ebbe a jelen pillanatban, ebbe a belpesti buborékba élünk azért mi is, de ha megpróbálunk ezen kívülre tekinteni, hogy felmérhető, vagy hogyan változik, mondjuk, vagy van-e egyáltalán a generációnkban azzal kapcsolatban változás, hogy túllátunk-e azon, hogy ez a kormány egyébként, nem csak ez, az összes egyébként, azért nem fektet akár a leszakadottabb rétegekre, akár azokra a szférákra, vagy állami igazgatásban lévő oktatás, egészségügyi és egyebekre, mert azzal nem tud mondjuk kampányolni.
Szerintem nézd, például pont a hajléktalan kérdésben én azt nem tudom felmérni például, hogy Budapesten kívül mi zajlik az országban. A fogalmam sincs, mert nem nagyon hagyom el Budapestet úgy eleve. De az, hogy a kormány hogyan fektet milyen régiókba, mert valamilyen szinten mégiscsak fektet, mert valamilyen szinten ki fogja a szelet a vitorlából, mert vannak húzások, hogy meggyőzzék a zsákfalvak lakóit, vagy a szegregátumok lakóit, mert kampányolni nagyon könnyű ott, ahol a legapróbb is számít. Tehát szerintem ez egy stratégiai felismerés, hogy nem kell megváltani bizonyos környékeket, hanem elég morzsákat szórni oda, ahol az sincsen, hiszen így is be lehet húzni a szavazatokat. Inkább az kéne, hogy minden, tehát hogy én hiszek a társadalmi összefogásba, és látok olyan kezdeményezéseket, amik nem, mondjuk nem Budapestről szólnak, olyanokat is ugye, amik Budapestről szólnak. Látom azt, hogy vannak ismerőseim, akik járnak olyan elmaradott régiókba, ahol ez a teljesen haszonalapú stratégiai kampányadakozás lerohasztotta az ottani közeget, és például a bagás szervezetnek még gimnáziumban segítettünk így osztályszinten, és amit ott tapasztaltunk, és annak a szervezetnek is a munkája nagyon példaértékű, szóval én abszolút látom ezekben a
És azt a helyzetet, hogy látod, hogy nekem mondjuk tökre ősi élményem, bár mondjuk, hogyha tudom, jól tudom, te Pesten is nőttél föl. Uh-huh. Én vidéken nőttem föl egy kisebb faluba, és onnan mentem nagyobb városokba tanulni. Szóval így a ranglétrát, ha lehet így fogalmazni, végigjártam az első 20 évem alatt, és a zsákfaluból egészen a, nem tudom, belpesti értelmiségig láttam ezt a mérhetetlen nagy különbséget, ami megtapasztalható. Viszont pont abból is fakadóan, hogy mondjuk egy kisebb környezetben nőttem fel és szereztem tök sok ősélményt. Azért mi, ahogyan mi fölnőttünk, és nyilván csomó átfedés van, hogy például nem volt okostelefon, amikor mi, nem tudom, 4-5 évesek voltunk, és abból fakadóan, hogy nem is rohant ennyire a világ, akár nem volt social media és egyebek, ebből fakadóan, vagy nekem van egy olyan érzésem, hogy mintha többet láttunk volna abból, hogy hogyan segítenek akár egymásnak az emberek, mondjuk ez fakadhat pont abból is, amit te mondtál, hogy kisebb kommunákban egyszerűen ez jobban működik, míg én tökre azt látom, hogy az alfa generáció, vagy a nálunk a benszülöttek idézőjelbe, vagy azok a benszülöttek, akik már tényleg egy ilyen, mindenhol plakátok vannak, mindenhol reklámok vannak, rengeteg az impulzus, már a mesébe is reklám van, és egyszerűen kisül a gyereknek az agya, hogy ez szerintetek milyen hatással lesz arra, hogy amíg mi egy nyugodtabb környezetben szocializálódtunk, ott sokkal több emberi kapcsolat volt, sokkal jobban figyeltünk egymásra, és azzal a technológiával és technológiai robbanásnak és annak az elterjedésével, és az, hogy oda is adják a szülők mondjuk az 5-4 éves gyerekeknek ezt az egészet, sokkal kevesebbet látnak egymásból lényegében, hogy ennek milyen hatása lehet a jövőbe ezekre, akár a szociális kérdésekre.
De lehet ezt olyan megvilágításba is helyezni, hogy ezzel kitágult a látótér, hogy addig, amíg én a saját gyerekkoromban pont ezt a néhány utcát, ahol most vagyunk, és ezen kívül semmit nem tudtam, nem azt, hogy megtapasztalni, mert volt szerencsém azért többet látni, de inkább azt, hogy megélni, átélni, felmérni rendesen. A digitális térben nem vagy úgy lekorlátozódva, és én magam se értesülnék a Budapesttől 50 kilométerre történő dolgoktól, hogyha nem napi szinten találkoznék az online térben ezzel.
Igen, de most a fiatal szocializációra gondoltam. Hát fiatal, mondjuk 10 éves korod, vagy 13 éves korod előtt mondjuk.
Hát,
ami meghatározó szerepe annak, hogy felnőttként hogyan fogsz akár viselkedni pont ezzel a réteggel.
Belelátsz előtte is szerintem, hogyha ha eszköz van a kezedben, akkor annak minden hátoldala mellett azért szembe jönnek oldalak, szembe jönnek tartalmak.
Ez a szülők dolga. Én azt gondolom, hogy 13 éves kor előtt itt a szülők dolga az, hogy hogyan informálják a gyereket. Nyilván egyébként a 4 éves gyerek kezében is ott a tablet, tehát hogy de akkor nem fogja olvasni egyébként nyilván sem a social médiát, sem a különböző portálokat, hogy főleg nem a szociális témában, de hogy ez a szülők dolga. Az, hogy nekünk például a Bike Mafiában van a plusz egy szendvics, ami tök jól megemlítettél, és hogy hány éves korodban találkoztál először a plusz egy szendvicset? Tök jó, én találtam ki, és olyan vicces, egy vicc hallani, hogy valaki már, vagy nem vicces, tök jó érzés visszahallani, hogy valaki ezt mondjuk 10 éves, vagy 11 éves korában.
Mondjuk 9.
Még jó, 9 éves. Szóval, hogy szerves része egyébként, ez a plusz egy kávé nevű intézményből találtam ki még annól ezt a plusz egy szendvicset, és aztán egy nagyon jó csapat dolgozik most rajta, szóval én, és most már 50 iskolával vagyunk itt Budapesten, sőt, meg cégek is csinálják, de úgy, hogy már nem is szólnak nekünk, hanem csak az, hogy elvittük, és megcsináltuk, és nem tudom, és semmi. Szóval, hogy ez tök jó öngerjesztő folyamat, na ez az egyébként. Én akkor, amikor a Bike Mafia indult 11-ben, akkor volt egy ilyen gondolatom, hogy nagyon-nagyon fel fog értékelődni a kisközösségnek a léte a világban. Pontosan ezért, tehát pontosan azért, hogy zúdult ránk is egyébként egy felnőttekre, és ugyanúgy zúdul a nem jó, szóval, hogy kapjuk, és nekünk is kisül az agyunk, annak ellenére, hogy egyébként nyilván igyekszünk a lehető legjobban hozzáállni. Lényeg, szerintem a szülőknek egyébként a feladata, tehát ilyen tínédzser kor előtti felvilágosítás és nagyon sok beszélgetés.
De hát a szülők pont nem tudják lekorlátozni már a gyerekeknek a média jártasságát.
Hát vagy nem is akarják, én azért azt rettentően látom, hogy eszközként használják ahhoz, hogy nekik maradhasson szabad idejük. Ami
pontosan,
persze
van ebben ilyen.
De én behoznám a tartalomgyártói felelősséget, és valami ilyesmire akartam az előbb is kiukadni, hogy azok, akiktől a gyerekek az impulzusokat kapják, és ez akkor most a szülőkön már szerintem túl van. És mivel ez a bevett forma, hogy a szülő azért átengedi az online teret a gyereknek, fontos, hogy azok, akiktől impulzusokat kap az új generáció, hogyan interpretálnak dolgokat, és milyen társadalmi témákat hoznak be.
Vagy hoznak-e egyáltalán be
társadalmi témákat.
Szerintem ezt jobban látjátok.
Szerintem egyébként Magyarországon egy csomó pozitív példa is van az irtózatosan sok negatív mellett.
Jó.
De nem tudom, te vagy az, aki a leghagyományosabb értelemben vett tartalomgyártóit hármunk közül, te hogyan látod, Lili?
Fú, hát én rettentően, én mindig szoktam mondani, hogy a legnagyobb vitáim, vagy aminél nálam a leginkább felmegy a pulzusom, azok a szülők. Tehát az, hogy mit engednek meg a gyereknek, vagy miért engedik meg a gyereknek, attól én kitok le. Tehát az, hogy mondjuk a babakocsiba tolják a 2 éves kisgyereket, és TikTokot. Tehát, hogy az ilyen 30 másodperces tartalmakat fogyasztja, ami eszméletlen károkat okoz egyébként az agynak a fejlődésébe. És azért is most itt lehet behozni a tartalomgyártói felelősséget, és az utolsó dolog legyen a világon, hogy én az influencereket védem, mert megvan róluk a véleményem többségükről, és általában negatív. De az, hogy ez nem az ő felelősségük. Mindannyiunk felelőssége, meg minden állampolgár, minden tartalomgyártó és tartalomfogyasztónak a felelőssége, de az első az a szülő, meg utána jön az állam, az egész rendszer és az össztársadalom. És az, hogy ez... Nyilván itt kiindulhatunk abból, hogy van egy gazdasági berendezkedésünk, ami úgy van felépülve, hogy reggeltől estig dolgozol, és napról napra él a legtöbb ember, ami ebből a rendszerből fakad, ami nyilván bele van építve az, hogy megoldásokat fog keresni a szülő arra, hogy mit kezdjen a gyerekkel, és akkor könnyebb odaadni neki a telefont, és lényegében tönkretenni az egész felnőtt korát is, akár egy 2 éves gyereknek, ha odaadod, és rendszeresen telefonozik. Ezért mondom, hogy konkrétan az egész életét tönkre fogja tenni, úgyhogy ilyen szempontból rettentően, és most csak még egy dolog visszakanyarodva a szülői felelősségekhez, hogy szerintem nagyon sokszor úgy vannak a szülők ezzel az érzékenyítéses dologgal, akár a felvilágosításnak a dolgával, a szexuális szempontból, hogy hát ez az iskolában történik, és egyébként tök oké, hogy ezt gondolják, csak közben mondjuk nem történik meg, még amíg például,
csak
ha megtörténik...
Csak az iskolával, aki szerint meg otthon történik, akkor lehetne egy ilyen diskurzus is,
hát
mert
igen.
Ez egy pingpongozás a kényes témákkal, meg pingpongozás a
hát meg onnantól kezdve, hogy rengeteg civil szervezetet kitiltottak az iskolákból, mondván, hogy ki fognak adni egy listát, hogy kik azok, akik bemehetnek, nem adtak ki listát azóta se, és ezért az igazgatók inkább nem tartják meg, mert félnek, hogy valaki olyat hívnának el, akit nem szabad. És akkor innentől kezdve lényegében megszűnt a gyerekeknek akár az érzékenyítése, akár a szexuális felvilágosítása, még mit tudom én, ott van a cipődoboz program, az biztos, hogy mai napig megy az iskolákba. Az meg egy annyira, bocsánat, ez az én véleményem, annyira egy rettentően testidegen vagy rideg dolog, hogy fogsz igen egy cipős dobozt, igen beleteszed a használt játékaidat, és akkor ráírod, hogy 4 éves és fiú vagy lány, de azt így leteszed azt a dobozt, és igazából nem látsz ebből semmit. Át tud menni ez az üzenet?
Hát biztos, persze, egyébként jó, amit mondtak, mondjuk a komfortzónámon kívül van, mert nyilván szexuális felvilágosítással a Bike Mafia még nem foglalkozik, de ez egy nagyon kényes igen kérdés, nálunk a Bike Mafia az, vagy mi járunk az ébesulikba. Tehát, hogy nyilván az, amit egyébként mi képviselünk, az egy beengedhető sztori, többek között, és hozzá nagyon sok fiatal is el is jön magától. Tehát azért mondom, ezek a 3-4 hetek, amikor várni kell, hogy egy szendvics készítésre, vagy valamire egyébként, hogy közösség legyen, meg menjen a buli, meg aztán a bringázás. Tehát az 50 órás közösségi szolgáltatások is elég gyakran eljönnek, és ezen ott ragadnak. Tehát az van, hogy én 8 éven keresztül csináltam ezt a vitaminkommandót, ez a bringás csapat, meg a szendvicskészítős utcán segítős csapat, és hát gyakorlatilag 8 év után 50 órás közösségi szolgálatos diákok kezdték el csinálni, és mai napig ők csinálják. Tehát ott van egy olyan, már rég a multinál dolgozik, meg nem tudom, a KKV-ban valahol, és így összejárnak, és ők csinálják tovább. Tehát ez azért mégiscsak egy olyan kép, amit szeretünk látni, és valószínűleg nekem van egy ilyen buborékom, hogy túl pozitív vagyok a mai adáshoz, de hogy én azért azt látom, hogy ennek azért vannak pozitív jelei.
De jó.
Köszönjük szépen, sajnos a vidék és a vidéki kérdésekre nem fog már sajnos időnk jutni, de remélem, hogy találkozunk még. Úgyhogy köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy végignézték ezt az adást, és a YouTube-on, akik néztek és hallgattak minket, nekik szeretném felhívni a figyelmüket, hogy mindenféleképpen iratkozzanak fel a Klubrádiónak a csatornájára, lájkolják ezt a videót, de csak ha tetszett, és kommenteljenek, mert pörgeti az algoritmust. Ez itt a Bőrünkre megy című műsor volt, a stúdióban Rostás Árminnal, Jézivel, Havasi Zoltánnal, a Budapest Bike Mafia Egyesület vezetőjével, és velem, a műsorvezetővel, Pankotai Lilivel, hang Csorba László, kép Loboda István, szerkesztő Józsa Márta. Sziasztok!
Halló!
Sziasztok!
A Bőrünkre megy! Pankotai Lili műsorát hallották.